Először nagyon röviden szeretnék imádkozni. Mennyei atyánk, köszönjük neked, hogy így ismerhetünk, mint aki hűséges vagy. Azt kutatjuk, hogy mi ebben nekünk a helyünk, a szerepünk. Azt kutatjuk, hogy ha azt mondjuk, hogy holtomiglan, holtodiglan, akkor ez meddig tart ki. Kérünk, hogy légy itt közöttünk, adj választ a kérdéseinkre, elsősorban a te szent lelked által, de használj bennünket is ebben, az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Először néhány szóban szeretnénk bemutatkozni. Messzebbről, Debrecenből jöttünk, bár mi is tudtuk, hogy merre van a mosdó, de nem a heti megjelenési helyünk ez itt. Mózes Áronnak hívnak, és Debrecenben egy roma szakkollégiumot vezetek, a Váli István református cigány szakkollégiumot, diplomára készülő egyetemista, elsősorban cigány fiatalokat segítünk, de erre még majd vissza fogok térni. Egyébként pedig eredetileg gépészmérnök vagyok, de ez nagyon rövid ideig tartott. Tanárként dolgoztam nagyon sokáig, azután pedig szervezetek fejlesztésével foglalkoztam. Erről máig nem tettem le, de erre is még lesz alkalmam, lesz apropója, hogy picit visszatérjek. És aztán a feleségemnek adnám a szót.
Mózes Áronné Zsuzsi vagyok, tanító hitoktató.
Rendes asszony, nem? Én meg szószátyár férfi. Két férfi beszélget. Te komám, szerinted melyik a hűséges fajta asszony? A szőke, a barna vagy a fekete? Szerintem az ősz. Jelentem nekem, ősz a feleségem. De biztos, hogy nem csak abból az aspektusból érdemes ezt fölvetni, hogy öreg-e már, az én feleségem nem öreg, hanem hogy van-e bölcsessége. Nagyon büszke vagyok arra, hogy a feleségem tanítványai szeretik az ezüsthajú tanítónénit, és bizonyára erről is fog ő majd kicsit beszélni, nem az ezüsthajáról, hanem a tanítványairól. Hozzá hű leszek, meddig? Erről szól a kérdés. Egyáltalán a hűség fogalmával, ja, azt nem azt látom, na nem baj. A hűség fogalmával szeretünk, vagy nem szeretünk foglalkozni, ezen a napon mindenképpen itt kell foglalkozni, nem ússzátok meg, de a társadalomban is van ezzel kapcsolatosan sok minden. Itt a délelőtti előadásban is elhangzott már erre való utalás, én vissza fogok oda csatolni majd, hogy az a világ, amiben élünk, hogyan látja a hűséget. Kitarthat-e a szerelem? Erről beszéltünk egy picit, kitarthatunk-e? Akkor még nem tudtam azt, ami elhangzik délelőtt, de ez a két kérdés nem szembeállítandó, viszont mindenképpen attól tesszük-e függővé, hogy most abban az értelemben szerelmesek vagyunk, mint amilyen rózsaszínűen voltunk annak idején, vagy pedig ez átértékelődik valamilyen értelemben. Nem ebből a világból valók vagyunk, de ebben élünk. Tehát nagyjából ez a hűség kérdés, ez fölmerül sok helyen, és ahogy mondtam, a világnak is van erről egy véleménye, hogyha különböző blogokat az interneten, a Google most már sok mindent kihoz, ha különböző blogokat megnézünk az interneten, akkor rengeteg világi válasz létezik arra, amit mi kérdésként itt föltettük, hogy meddig legyünk hűségesek. És nagyjából az emberek túlnyomó többsége ezt a fogalmat valami avid dolognak gondolja, leírja, és már a szónak az átvitt értelemben írja le, és egy okafogyottá vált kérdéssé degradálja. Úgyhogy minden bizonnyal, akkor amikor ehhez a kérdéshez hozzálátunk, akkor nagy bajban lehetünk, vagyunk, mert ha nem ebből a világból vagyunk, de ebben élünk, akkor ezt halljuk, ezt látjuk, ezt olvassuk. A Ridicule magazint idézem. Akik megbeszélték és nyitott házasságban élnek, és ez nekik jó, akkor miért lennének rosszabb emberek, mint azok, akik soha meg sem csókolták egymást? Meg sem csókoltak mást, ezt annak idején is rosszul olvastam. Semmi disz nem volt annak idején az iskolában, de ezt következetesen eltéveztem. Meg sem csókoltak mást, mert ez az eredeti értelme. A Divány magazin, lehet, hogy freudi elszólás volt. A Divány magazin azt írja, a monogámia az tulajdonképpen birtoklás. A nyitott párkapcsolat mellett kiállók szerint a hűség egy idealizált, álszent eszme, nem szól másról, csak a birtoklásról, kontrollról. Nézzünk egy harmadik ilyen valamit. Az Életforma blog. Téved, aki azt hiszi, hogy a hűség és a hülyeség közös gyökerű szavak. Az már más kérdés, hogy örök hűséget fogadni egyenlő a hülyeséggel. Tekintve, hogy a hülyeségen kívül semmi sem örök. Ez azért itt a templomban különösen fölborzolja a hátunkat. No, hát akkor hogyan is kellene ez a kérdéshez állnunk? Hát egy kicsit nézzük meg az egésznek a történetét. Valahol visszafele menve, hogyha valamilyen lexikont, vagy nem tudom mit megnézünk, ahol kvázi tudományosan, vagy kicsit struktúráltabban összerakják, hogy mi a hűség, ezt is olvashatjuk, következetes kitartás, egy személy, egy cél, egy eszme, egy közösség mellett. Hogyha elkezdünk visszafelé lapozgatni a történelemben, akkor ez változott, persze nem reprezentatív, amit én ide kiírtam. Az újkor a hűséget gúnyolta, leginkább a hűtlenséget mutatta be, bár nosztalgiázott fölötte, hogy milyen is, amikor a hűségről még esetleg beszélhetnénk, vagy mutatóban láthatnánk. A keresztény középkorban egy döntő ereje volt a költészetben. Az ókorban, hogyha visszagondolunk a Odysseus történetére, akkor ott van egy párhuzam. Odysseus 20 év múlva tér vissza a feleségéhez, aki hűségesen vár rá, viszont Agamemnon, aki az ő harcos társa, Agamemnon arra érkezik haza, hogy a felesége, aki azóta megcsalta, összeállt valakivel, megöli. Azt hiszem, hogy a hűség soha nem volt egy egyértelmű téma, egyértelmű kategória. Na nézzük akkor, hogy mi a Biblia szerinti hűség. Először talán vizsgáljuk meg azt, hogy milyen az Isten hűsége. Sok utalás van a Bibliára erre, a Bibliában erre, megint csak nagyon a informatika korában nagyon egyszerű dolgunk van föllapozgatni, rengeteg ponton találjuk ezt a kulcsszót, különösen a Zsoltárokban. Min múlik a hűség? Isten hűsége. Min múlik azon? Az üdvösségünk, a kísértéstől való szabadulásunk, a teljes megszentelődésünk, a bűneink bocsánata, a nyomorúságos helyzetekből való kiszabadulásunk, az örök életre vonatkozó reménységünk. Most anélkül, hogy végigolvasnám az ige szakaszokat, de nem lepek meg ezzel bibliaolvasó embereket nyilvánvaló módon. A keresztény életünk az ő hűségén áll. Az Úr hűséges minden ígéretéhez. És ha egyszer volt, vagy többször volt módunk úgy egyben végigolvasni a Bibliát, akkor nagyon jól látjuk ennek a történetét, ahogyan Isten megáll a szavában, ahogyan beteljesíti azt, amit megmondott, ahogyan mi valóban építhetünk erre a hűségre. Az ő hűségén alapszik a mi keresztény életünk. Szeretnénk, hogyha mi Krisztus követőként erre fókuszálunk, hogyha a mi életünkben is megjelenne ez. Na most nem mondom végig annak a fejlődés történetét bennünk, ahogyan valamiből a jellemünk részévé válik valami, de azt szeretnénk, hogyha a Isten jelleméből a mi jellemünkbe átmenne valami. Az ember hűsége milyen? Hogyha a példabeszédekből felolvasom ezt a verset, akkor rögtön összefoglalom. Sok ember hirdeti, hogy ő hűséges, de ki találhat megbízható embert? Tehát duma van, de a valóság az általában szakadéknyira, hogyha belenézünk a tükörbe. Istenfélő ember jellemének nélkülözhetetlen eleme ugyanakkor a hűség. Ha mi Krisztus képére akarunk formálódni, már pedig a keresztény embernek ez a élet célja, akkor ott kellene legyen a mi jellemünkben is. Milyen szinonimái vannak, hogy próbáljuk egy kicsit körbejárni ezt a fogalmat. Megbízható, hitelt érdemlő, szótartó, lojális. Dánielt vegyük példáként ehhez. Dániel, aki a szorított helyzetében is megmaradt hűségesként. Ellenfelei igyekeztek ürügyet találni Dániel bevádolására az ország ügyeinek intézésében, de semmiféle ürügyet vagy hibát nem tudtak találni, mert megbízható, vagyis hűséges volt, sem hagyagságot, sem hibát nem lehetett találni nála. Dániel hűséges volt. Mi viszont megint csak tükörből eldönthetjük, hogy tudunk-e, vagy nem. Hogy hogyan lehet, mégis arra is ki fogunk térni. Tégy engem, mint pecsédet a szívedre, hogy kanyarodjunk egy kicsit a házasság, a család, illetve a házasság kérdése felé. Az énekek énekében olvashatjuk ezt, ahol a pecsét arról szól, hogy valami megmarad, valamit lezártunk, valamit rögzítettünk. Ilyen módon szeretne a társ a másiknak hűséges másik fele lenni. Mit tehetek akkor, hogy hűséges legyek? Hogyha nem úgy vagyok összerakva, nem a teremtő által, hanem a szüleim mintája, meg a társadalmi befolyás, meg sok minden által, hogy hűséges legyek. Hát nagyon egyszerű ezt mondani, hogy alkalmazzuk ezt következetesen, de Zsolték is utaltak erre, hogy a nagy elszánások azok mennyit érnek önmagukban. Ahhoz, hogy jellemmé formálódjon valami az emberben, ahhoz nagyon sok mindent nem csak meg kell tennie, hanem el kell fogadnia. Hogy ezzel az úton haladjunk, érdemes föltenni magunknak kérdéseket. Mi készültünk is egy ilyen papírkával, amit majd el lehet hazavinni, hogy vizsgáljuk meg magunkat bizonyos értelemben, a hűségünket illetően. Most ide hoznék néhány ilyen jó kérdést, amire jó megválaszolnunk, és megvizsgálnunk azt, hogy hol vannak a gyengeségeink, mire kellene nagyon odafigyelni. Becsületes akarsz lenni a legapróbb kérdésekben is? Számíthatnak rád mások még akkor is, mikor ezért árat kell fizetned? Ragaszkodsz a társadhoz, amikor bajban van? Kész vagy szeretettel figyelmeztetni, ha téved? Veszélyes mondatok, mint szerintem, mert hogy helyből azért igent mondunk rá, én gondolom, hogy jó hívő emberek ülnek itt, de hogy akkor, amikor helyzetben vagyunk, akkor ez így tud-e működni az életünkben? Akkor, amikor hozunk egy elvi döntést, addig még viszonylag könnyű a dolgunk, de hogy be tud-e épülni, a jellemünké tud-e ez válni, az természetesen velem együtt mindannyiunk nagy kérdése. Ha úgy érezzük, hogy itt vannak hiányosságaink, akkor én azt gondolom, hogy még egyszer az elhatározáson túl, hogy most már ezt nem így csinálom, azért kérjünk hozzá segítséget. Mégpedig legyen ez az egyike az ima témáinknak, hogy én hűséges tudjak lenni. Inkább azt mondom, hogy tudjak növekedni a hűségben. Mert hogy Pál apostollal együtt, de erre az igére még a végén is fogok utalni, nem mintha már elértem volna, ne gondolja senki, sem azt, hogy hűséges, sem az, hogy hűtlen, hanem hogy valahol úton vagyunk ebben, és tegyük ezt a növekedésünk témájával jövőben is. Mi a hűség jutalma? Ismerjük, nagyon jó lesz az igét szintén. Jól van, jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, sokat bízok rád ezután, menj be urad ünnepi lakomájára. Az Isten iránti hűség, mert eddig az Isten iránti hűségre fókuszáltunk, az viszont kivetíti, magával hozza, megtermi azt a gyümölcsöt, ami az ember a másik iránti hűséget is jelenti. Akkor beszéljünk egy kicsit a hűségről, mint ami a kapcsolatainknak a kötőanyaga, az egyik kötőanyaga. És hát a kapcsolat ez egy izgalmas dolog, mert hogy a remetéket kivéve, bár mondok mindjárt arra is ellenpéldát, azért mindannyian kapcsolatokban éljük meg az életünket. Tehát én önmagamban nem létezem, mert a feleségem mellé fekszem le az ágyban, a gyerekeimmel találkozom időnként, bemegyek a munkahelyemre, ezek mind-mind kapcsolatok. Valamilyen viszonyban vagyunk egymáshoz, valami, hogyan megosztjuk egymással az életünket, de hát különösen a társunkkal. Valami kölcsönösség van ezekben a kapcsolatokban. Olyan nincs, hogy én kapcsolatban vagyok veled, de te nem vagy velem kapcsolatban. Tehát a mi egymásra utaltságunk, illetve egymásra építkezésünk a kapcsolatunk, és hát azt kell mondanom, hogy ez egy izgalmas dolog, nem tudom, hogy belegondoltunk-e már abba, hogy ez egy rajtam meg rajtad kívül lévő, külön létező valami, a mi kapcsolatunk. Ami nem én vagyok, nem te vagy, ezek mi vagyunk. Nem plusz, hanem és, ami hát sokkal több, mint a kettő, külön-külön és együtt. Nézzük meg először, hogy milyen a kapcsolatunk Istennel. Hát valahol ott az elején volt egy ideális kapcsolat, akkor, amikor az Édenben volt az ember, és teljes nyitottságban egymás és Isten előtt, a bűn elrontotta ezt, és utána jött a megváltás, utána jött az a eleve eltervezett szeretet gesztusa Istennek, hogy ő kapcsolatban akar újra lenni velünk, kapcsolatban akar lenni az emberrel. És az Isten, köszönöm, mert hogy én mindent látok, itt nem kommunikál a kettő egymással, bocsánat, hogy képmutató vagyok, de nem egészen ügyes. De ez még nem irányítja, akkor elfordítom. Lesz belőle valami. Tehát valahol ott az Édenben romlott ez el, és aztán a bűn miatt kiűzettünk a paradicsomból, mondjuk egyszerűen ezzel a képpel, megszakadt a kapcsolat, viszont az Úr nem tett le rólunk, hanem megváltót küldött, és a fiúság fázisába kerülhet az, aki elfogadja ezt a szeretetet. Az Istennel a kapcsolat így állhat helyre. És ott már megy, itt meg, én most itt is megy. Igen, köszönöm. Ebből adódóan, aki hozzám jön, hallja beszédeimet, és azok szerint cselekszik, hasonló a házépítő ember, ez aki leásott, mélyre hatolt, és a kősziklára alapozott. Tehát ez a kapcsolat akkor áll stabil alapon, és a mi életünk akkor áll stabil alapon, hogyha a Krisztusban számunkra adott kegyelmet megragadjuk. Látjuk azt a szállodai fürdőszobát bizonyára, talán nem nagyon kontrasztos, de bent van a szikla a fürdőszobában. Teljesen össze van építve, majdnem azt mondtam, hogy szervesen, de hát nyilván a kő az nem szerves. Tehát teljesen össze van építve a kettő egymással. Az Istennel való kapcsolat fókuszában Jézus van, mint egy stabil tengely. Hát ez ebben a gyülekezetben talán különösen ismert kép. Cseri Kálmán a gyülekezet egyik előző lelkésze, Négy küllős kerék című füzete bizonyára sokak számára ismerős. Azok a küllők, amelyek ennek a keréknek a biztonságos mozgását, jól gördülését minden környezeti tényező ellenére a négy küllős kereket arra találták ki, hogy a sárba ne ragadjon meg, hogy ez a kerék, ami életünk jól gördüljön, annak nyilvánvaló, hogy van a kapcsolatokat illetően egy horizontális, meg egy vertikális része. Horizontálisan a közösség és a szolgálat, amiben összeköt bennünket a kapcsolatrendszerünk Jézussal, vertikálisan pedig a Isten igéje és az imádság. Tehát ebben a kapcsolatrendszerben élhetünk Istennel. Egy kép volt ez is, meg egy kép a másik is. A kérdés csak az, hogy rendben van-e így, vagy úgy, vagy mind a kétféle módon a kapcsolatunk Istennel. Mert hogy a hűségünk az ennek a kapcsolatnak lesz a következménye. Az emberi kapcsolatoknak milyen elemei vannak? Beszéltünk az Istennel való kapcsolat elemeiről. Négy ilyen fogalmat, négy ilyen területet mindenképpen érdemes megvizsgálni. Az egyik a szeretet, ami egy döntés kérdése, és már nem a szerelemről, nem az érzelmekről beszélünk, hanem hogy én döntöttem azt illetően, hogy szeretlek téged, légy a feleségem, vagy légy a barátom, légy a munkatársam, bárki, akivel szeretett kapcsolatban vagyok. Döntés kérdése. Ki kell mondani a társunkat illetően? Most nem megyek ebbe bele, hogy mennyit ragozzuk mi ezt a házasság-gondozás kapcsán. Mi tehát nem azért szeretünk, és visszautalnék az előzményre, mert mi tehát azért szeretünk, mert ő előbb szeretett minket. Tehát a mi szeretetünk az annak következménye, amit Isten részéről megtapasztaltunk. A másik fontos elem a mi kapcsolatunkban a bizalom, ami hát megint csak döntés kérdése, ez amire azt szokták mondani, hogy könnyen meg lehet szerezni, vagy nehezen lehet megszerezni, de nagyon könnyen el lehet veszíteni, és még nehezebb visszaszerezni. Nem látszik semmi, már megint. Elkényelmesedtem én, mert hogy tényleg szoktam elég sok előadást tartani, kicsit kevésbé stresszes helyzetben, mint hogy itt most nem tudom, hogy mit vetítek ki. Ezt elmondtam, bizalmat elmondtam. Illetve a Pascal idézetet még ideolvasnám, hogy minden képzeletet felülmúl, amit Isten életünk törött darabkáiból tud alkotni, ha teljesen rábízzuk azokat. Azt hiszem, hogy értjük, hogy akkor, amikor szétesett már az egész, akkor, amikor totál csőd az életünk, a kegyelem, akkor ér hozzánk, és akkor épít újra. A tisztelet, az elfogadás, az elismerés, na hát talán az egyik, amiből a legkevesebb van ebben a világban, mert hogy ezek, de a többi is már elég avit szavak, régen túlhaladta az emberiség ezeket a fogalmakat, idézőjel bezárva. Többet ér a jó hírnév a nagy gazdagságnál, a jó indulat a jobb az ezüstnél és az aranynál. Ha valaki kivívja a tiszteletet, az érti ezt. A megértés az, ami a legmacenásabb, mert hogy most tükör által homályosan látunk, ott fogunk odaállt színről színre látni, most töredékes az ismeretünk, ott pedig úgy fogunk ismerni, ahogy engem is megismert az Atya. Igen. Pedig csoda technikáim vannak, higgyék el nekem, de hogy nem megy. Ahol a hűségünk meginokhat, ez a harmadik nagy egység, amiről szeretnék egy néhány szót mondani, hát azokban a szerepekben, amiben vagyunk mindenképpen, hogyan inokhat meg egy férj és egy apa hűsége? Ugye arról szól az alaptanítás, ezt még annak idején Pálegyi Feri bácsitól tanultam én is, hogy milyen feladata van egy férjnek és egy apának. Szeresse a feleségét, tisztelje a feleségét, és apaként pedig, és a család vezetőjeként képviselje Istent a családban. Na most nyilván, ha ezeket a feladatokat nem látja el az ember, akkor ez az a pont, ahol most joggal vagy nem joggal ezzel lamentálhatunk, hogy meddig kell a másiknak várni arra, hogy én betöltsem a feladatomat, de mindenképpen én nem vagyok hűséges. Az, hogy ő ezt meddig tolerálja, vagy Mikor mondja azt, hogy elég volt, az egy másik kérdés. A feleség szereti, tiszteli a férjét, bízik benne, mint a családban, és vezeti az otthont. Ezek meg az ő feladatai. A kérdés az, hogy ezekben hűségesen megáll-e. Tanulási út ez az egész, még egyszer mondom. Tehát nem a jó meg a rossz a kérdés. Az a kérdés, hogy ezek a kérdések fókuszban maradnak-e. Megtartjuk-e a beszélgetésünk tárgyaiként, megtartjuk-e az imádságaink témáiként, dolgozunk-e rajta. És hát, ha kikanyarodtunk egy kicsit a nagyobb körbe, akkor a gyerekek életére, hitére, hitre nevelésére, a gyerekek szeretetből fakadó következetes igei fegyelmezésére vajon milyen a mi hűségünk? A Biblia szerinti női apa és anya modell meglátszik-e rajtunk? Egyszer mondta egy rokonunk, hogy a gyermeknevelés is kegyelem. Rögtön megütköztem, és elkezdtem rajta gondolni, így van, vagy nem így van. Bizonyos értelemben igen, másfajta értelemben, hogy ne hárítsuk már el a felelősséget. Tehát kétféleképpen lehet olvasni. Mert hogy a kegyelem se olcsó, és azután is dolgoznunk kell az életünkön, hogy elnyertük ezt a kegyelmet. Akkor mi van a krízisekben? Mert hogy annyira naív nem vagyok, hogy rajtam kívül itt mindenki megáll a hűségben, mert én nem. Mi van a hűségben? Mi van a krízisekben? Nyilvánvaló, hogy milyen krízis, mi lehet az oka ennek a krízisnek? Először vizsgáljuk meg azt. Hát két alapvető oka lehet ennek. Vagy kiegyensúlyozatlan, nem ápolt a kapcsolatom, magyarul hűtlen vagyok Istennel, nem ment tovább. Vagy pedig, igen, az animációk azok nem mennek. Vagy pedig nem gondozzuk minden elemét a társunkkal való kapcsolatunknak. És akkor itt megállhatnánk, de Isten hűséges, van kegyelem, van újrakezdés. Ha hűtlenek vagytok, ő hű marad, mert önmagát meg nem tagadhatja. Nagyon nagy a kísértés, hogyha valaki ezt felszínesen olvassa, hát az Urat azért tartjuk, hogy hűséges legyen. Nekünk meg bármikor vissza lehet térni. Na azért ez nem ennyire egyszerű. Bocsánat érte, én megint csak a más típusú előadói rutin, szeretek néha kemény, cinikus mondatokat mondani, hogy érezzük. Remélem, nem értjük félre. Megerősödve léphetünk tovább akkor, hogyha nem olcsó ez a kegyelem. És nem fogunk oda visszatérni újra és újra akkor, hogyha kitapintjuk a szögek helyét. Hogyan erősítsük meg akkor a házasságunkat, ha krízisek vannak? A diák elején nem olvastam fel az írókat, gyorsan túlhaladtam, mert elég halványan is látszott, de megint csak egy Cseri Kálmának a tíz parancsolatból írott könyvéből idézek itt néhány pontot, nem szó szerint, de azokat használtam fel. Négy ige tulajdonképpen ennek az alapja. Új parancsot adok nektek, hogy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Az önzetlen szeretethez való visszatérés. És nyilván nem az igék azok, amelyek Cseri Kálmántól vannak, hanem a fókusz, vagy ez a négy fókusz az, amire figyelnünk kell. Változzatok meg értelmetek megújulásával. Tehát ezt a kegyelmet ne fecséreljük el, adjuk oda magunkat arra, hogy a Szentlélek formáljon bennünket, munkálkodjon bennünk. Lelkileg fiatal marad aki kész változni és megújulhat a házassága. De nem csak a házasság, az egész élete. Fogadjátok be egymást, ahogyan Krisztus is befogadott minket az Isten dicsőségére. Ez változtathat meg bennünket is, és ez hozhatja ki belőlünk is azt, hogy a 25. házassági évfordulónk nem azzal végződik, hogy még milyen elvárásaim lennének veled kapcsolatosan, hanem úgy szeretlek, ahogy vagy. Úgy vettelek feleségül, és most sem az az egyetlen célom, hogy megváltoztassalak. Igaz, hogy imádkozom érte, hogy tud változni, mert te is akarsz, de nem én akarom ezt behajtani rajtad. Viseljétek el egymást, és bocsássatok egymásnak, ha valakinek panasza van valaki ellen, ahogyan az Úr is megbocsátott. Ja, most van animáció. Nektek úgy tegyetek ti is. Nagyon izgalmas kérdés az a megbocsátást illetően. Egy szép hasonlatot hoz ez az írás, hogy mint a sebhelyek begyógyul, de ott marad. Emlékeztet, de lehet egészségesen élni utána. Néhány adalék a hűséghez, aztán kanyarodom a monológ vége felé, és utána be fogom majd ide hívni Zsuzsit is. Nem az a kérdés, hogy szeretni fogom-e a páromat évek múlva, hanem hogy szeretni akarom-e. Itt nem nagy emberekről van szó, tehát nincsenek itt a nevek, de idézetek. A ragaszkodás olyan szeretet, ugyan szeretet, de a szeretet sajátos formája. Olyan szeretet ez, amely már nem keres, hanem döntött. Az érett szeretet, amely feltétel nélküli hűséggel egy életre szól. Vagyis holtomig és holtodig. Emlékezz rá, én mindig itt leszek, hogy felsegítselek, valahányszor elesnél, eddig még úgy értjük, ám ha egyszer valamiért nem tudnál felállni, akkor én feküdnék le melléd. A hálás, hűséges, örömteli élet választható. Tehát nem az a kérdés, hogy meg tudjuk-e vívni, harcolni, vagyunk-e olyan izomemberek, vagy szerencsések vagyunk, vagy én nem tudom. Döntés kérdése. Egyetlen út vezet ehhez, mégpedig az, hogy ezt a döntést meghozzuk-e, és rálépünk-e erre az útra, mert utána nem fog így megoldódni minden. Viszont ezt írja Péter első leve első részének 22.-23. verse. Tisztítsátok meg lelketeket az igazság iránti engedelmességgel, képmutatás nélküli testvér szeretetre, egymás kitartóan, tiszta szívből szeressétek, mint akik nem romlandó, hanem romolhatatlan magból születtetek újjá, Isten élő és maradandó igéje által. 36 évvel ezelőtt a debreceni nagy templomban hangzott ez az ige, a mi esküvőnkön, és a már sokszor emlegetett Cseri Kálmán üzente, vagy adta át Isten üzenetét nekünk ezzel, és nagyon hálásak vagyunk azért, hogy valahol ez a csíra, ez kihajtott az életünkben, azért, hogy mindvégig megtartott, azért, hogyha hűtlenek is voltunk, visszatérhettünk, azért, hogy van most miről majd beszámolnunk nagyon röviden, és hogy valahol ez nem egy utópia, nem egy valamiféle lecsengett, idejét múlt, avit dolog, hagyományápoló klubnak a véleménye, vagy én nem tudom micsoda, hanem élő és ható valóság működik. Azt kívánom mindannyiunknak, hogy az Isten munkálkodjon az életünkben, hogy a hűségben adjon növekedést ebben a sorrendben hozzá és a társunkhoz. Most, ha szabad kérni valamit, énekeljünk.
Akkor legyen a 6-os énekünk. Thank you.
És akkor most egy kicsit a személyes tapasztalatainkról. Mert hogy ilyen szép dolgokat, mint amit itt kimutattam az előbb, ez könnyű tenni. Ez volt a képmutató része a dolognak, mármint hogy kivetítettük. De most, hogy most egy kicsit beszéljünk magunkról, azért kértünk még szót, hogyha ha részletesebben be kell mutatkozni, akkor én azt tudom magamról mondani, hogy egy kis faluban nőttem föl, a szüleim református lelkészek voltak, sőt az egyszem húgom is követte az ő példájukat. Én egy akkor egyetlen református gimnáziumban, Debrecenben jártam, és amikor a vallástanárom megkérdezte tőlem, hogy nem akarnék-e teológiára menni, akkor gyorsan azt mondtam, hogy Tivadar bácsi, nem lelkészként szeretném az Urat szolgálni, vagyis hagyjon engem békén, mert hogy nagyon sok ellentmondást láttam, meg hát egy lázadó fiatal voltam, aki abból a szervezetből, amit ott megpillanthatott a kálvinista Rómában, abból nem biztos, hogy olyan sok részt akart kivenni. Utána Miskolcon a Vas és Acél országának a központjában, a Nehézipari Műszaki Egyetemen szereztem gépészmérnöki diplomát, de ez nem volt aztán sokáig meghatározó az életemben. Idealistaként vettek föl ugyanakkor, tehát a pártpatronát tanár beírta ezt a papíromra, hogy megbízhatatlan vagyok, de én inkább egy ilyen mozgalmár voltam, tehát sörözés közben nagyon jókat tudtam beszélni bibliai dolgokról az évfolyam társaimnak, nem igazán, sőt egyáltalán nem mondhattam magamról, hogy hívő ember lennék.
Én nagyon hálás vagyok Istennek, mert én egy olyan családban nőttem fel, ahol hívő, református, bibliát olvasó, imádkozó szüleim neveltek, 6 testvéremmel együtt. A nagyszüleim is és a keresztszüleim is sokat imádkoztak értem. Jártam vasárnapi órákra, édesapám rendszeresen tartott családi áhítatot, majd a kecskeméti ifiben jártam, és ott egyre többet tudtam meg Istenről. Nagyon hálás vagyok édesanyámnak, aki nagyon sokat beszélgetett velem, és azt hangsúlyozta, hogy mennyire fontos az Istennel való szoros, személyes kapcsolat, és elkezdtem igét olvasni gimnazista koromban.
A gimnázium éveim alatt, ahogy mondtam is, nagyon sok impulzus ért. Az osztálytársaimmal évente találkozunk azóta is, pedig már nem is tudom számolni, hogy hanyadik érettségi találkozónak tituláljuk ezt. Tehát nem ez volt a baj. Az egyetemi éveim alatt pedig jártam egy evangélikus, meg egy református ifibe is végig. Azonban 5 éves voltam akkor, amikor egy ilyen sorozatos partizán akció részévé váltam. A partizán akciót ne értsük félre, azért hiába Vas és Acél országa. Egy félretett református lelkész és egy kicsapott teológus, Sajó Ivánkán rendszeresen szervezett ifjúsági csendes napokat, és én ezeknek a sorozatára évről évre eljártam. És az egyik éven éreztem meg azt, hogy itt azért nem vagyok én feltétlenül a helyemen. Isten egészen világossá tette azt, hogy hiába izzadok én, és vállalom azt, hogy én egy papgyerek vagyok, és én református gimnáziumba jártam, és idealistának bélyegeztek, és mesélek erről az évfolyamtársaimnak, azt is tudtam, hogy ezen túl mi van bennem. Azt is tudtam, rá kellett döbbennem arra, hogy alapvetően én egy emeletes képmutató vagyok. Mert hogy az, amit ahhoz kapcsolok, amit ahhoz rakok hozzá, hogy egyébként református iskolába jövök és lelkész szüleim vannak, amit a belső szobámban, és most nem arra a belső szobára értek, ami bennem van, az kimeríti a büntethetőségét a képmutatásnak. Tehát minden bizonnyal valahol Isten rávilágított arra, hogy nem jó úton járok. Mert hogy nem tudok izzadságból kicsiholni magamból tökéletes embert. Sok minden jót mondhatnék magamról, amiért becsültek ott engem, viszont sok minden rám nehezedett, amit ma már, még most itt sem, tehát nem fogom elmondani. Olvastam, hogy egy bizonyságtételben minek kell benne lennie, most se kívánkozik belőlem, hogy mi mindent tettem magányomban, de azért fogok olyat is mondani majd elsőben később, amiből lehet azért tanulni. Úgyhogy én akkor kezdtem értékelni azt, hogy Isten feltétel nélkül szeret és elfogad engem, hogy nem arra van szükségem, nem is tudom elérni azt, hogy én egy karakán keresztény ember legyek, és a keresztény csak idézőjelbe rakom ide mellé. Megláttam azt, hogy nem az a bűn, mert hogy ezt a bűnkérdést úgy vagdaljuk egymáshoz, meg mindenkihez sokszor, nem az a bűn, és nem az a lényege, amit én elkövetek, hanem a bűn veleje az, hogy nem vagyok élő kapcsolatban az Istennel. És ezt a bűnt kellett meglátni. Az, hogy ez miben mutatkozik meg az én életemben, az könnyű egymás szemére vetni, de hogy ezután is elkövethetünk bűnöket, megbotlik a lábunk. De a baj, a legnagyobb baj az, hogy én nem tudtam úgy oda menni hozzá, mint az atyámhoz. Nem tudtam úgy oda menni hozzá, mint aki feltétel nélkül fogad el. Nem tudtam úgy oda menni, hogy azt mondhassam, hogy ez az Isten szeret engem, magamért szeret engem. És ekkor ismertem fel, hogy ezt kell csak elfogadnom. Tehát a megtérés az persze a bűneim belátása, megvallása, ennek az elszakadottságnak a kinyilvánítása. De nem az benne a lényeg, hogy mennyi bűnt tudok felsorolni, hanem az, hogy ezzel együtt tudom, hogy elfogad engem. Nem az benne a lényeg, hogy minél nagyobbakat tudjak felsorolni, hanem hogy tudom azt, hogy anélkül, hogy erre való rászorítottságomra nem jutnék el, nem juthatok el hozzá. Én ekkor ezt ismertem föl, és miután visszaköltöztem Debrecenbe, ez olyan mélyen dolgozott bennem, hogy amikor édesapám fölvetette, hogy elindult a debreceni teológián a levelező képzés, akkor én be is iratkoztam rögtön. Nem akartam lelkész lenni, de éreztem azt, hogy rengeteg évet fecséreltem el abban, hogy nincsen igazi bibliaismeretem, egy csomó minden hiányzik az életemből, és ennek adott egy lendületet az, hogy megtértem.
Ott hagytam abba, hogy elkezdtem a Bibliát olvasni, és nagyon sokszor elém jött az az ige, hogy nekem az élet Krisztus, a meghalás nyereség. Az első részét értettem, és igyekeztem is megélni, de a másikkal nem tudtam azonosulni. Nagyon erős félelmeim voltak, hogy mi lesz, hogyha valami tragédia történik velem, vagy a szeretteimmel, azokkal, akiket szeretek. És akkor rátaláltam János első levelének 4. részében a következőkre. Az Isten szeretet. A szeretet az, hogy ő szeretett minket, és elküldte a fiát engesztelő áldozatul a mi bűneinkért. A szeretetben nincs félelem. Sőt, a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, nem lett tökéletessé a szeretetben. Mi tehát azért szeretünk, mert ő előbb szeretett minket. Rá kellett jönnöm arra, hogy egyedül Isten tudja elvenni a félelmeimet. Ő annyira szeretett, hogy odaadta értem a fiát. És felismertem, hogy egyedül ő az, akinél biztonságban vagyok, aki engem meg tud védeni, de nem csak én, hanem a családtagjaim is. Rábíztam az életemet, és akkor lett igazán békességem.
Debrecenben a Nagyerdői Református Gyülekezet ifjébe kezdtem járni, amikor visszakerültem, hogy Debrecenből kerültem Miskolcra, és hát sok-sok csalódás után engedtem el azt a kérdését az életemnek, hogy ki lesz az én társam. És amikor így ezt el tudtam engedni, akkor jelent meg 4 főiskolás lánya az ifiben, köztük ez a akkor még szőke hölgy. Szők és barna. Állítólag nem volt szőke, szők és barna volt. Nem tettem idézőjelbe a szőkét, csak meg ezt már elsütöttem az elején. És hát nagyon gyorsan összeraktuk azt, hogy akár a gimnáziumi évfolyamtársaim, osztálytársaim, iskolatársaim, akár az erdélyi ismerőseim, és sok területen még között mennyi közös pont van. Az erdélyi rokonságát hamarabb ismertem, mint ő. Minden bizonnyal egy óriási élmény volt az a számomra, hogy megtaláltam. Hát akkor még nem eleinte nyilván nem tudhattam azt, hogy akit kerestem, de hogy ekkor jöttek a szerelmes évek, amelyek, hát itt a felvezetés a délelőtti után én azt mondom, hogy érdekesen búvópatakként működik ez a kérdés. Én ma is azt mondom, hogy én szerelmes vagyok. Nyilván egy más színhőmérséklete van ennek a dolog. Majdnem azt mondta, hogy hőfoka. Más színhőmérséklete, nem hőfoka, más színhőmérséklete. De a lényeg ugyanaz, csak sokkal mélyebb lett. Közben aztán behívtak katonának, és másfél évet töltöttem távol, de ez alatt összeházasodtunk.
Én nagyon hálás vagyok a szüleimért, mert ők kicsi korunktól kezdve imádkoztak a házastársunkért. És én is kértem ebben Isten vezetését. Amikor a főiskolára kerültem Debrecenbe, én borzasztó tragédiaként éltem meg, hogy el kellett otthonról kerülni. Én nagyon szerettem azt a biztonságos meleg légkört, és a keresztüleimet meglátogatva találkoztam Áronnal, és ott mutattak be egymásnak, és valóban a debreceni IFI-be jártunk, és ott ismertük meg egymást. Ahogy megpillantottam, a barna szeme azonnal megtetszett. Sajnos egyik gyermekünk sem lett barna szemű. Egészen más volt, mint én. Tehát ő nagyon reális volt, bátor, tudott beszélni, nagyon határozott volt. Én ennek pont az ellenkezője. Nagyon-nagyon szerelmes lettem, és én már kicsi koromban elhatároztam, hogy ha nekem megadja az Isten, akkor én nagyon fogom szeretni a férjemet. Nagyon sokáig tartott különben ez a szerelem. És hát egyetértettünk abban, hogy egy életre szóló döntést szeretnénk hozni, hiszen ajándékok vagyunk egymás számára. Az igét már láttátok a Péter első levelének első részének 22. versét, és ebben azt hallhattuk, hogy a Szentírás a szereteten azt érti, amikor megszületik egy ember szívébe a döntés, hogy én akarom szeretni a másikat feltétel nélkül. De fel kell ismernünk, hogy nem tudunk így szeretni, mert képtelenek vagyunk. Szeretetnek azt hívják, hogy én kész vagyok szeretni, ha kell áldozatok árán is, ha kell valakinek az ellenére is, azt a másikat, akit az Istentől fogadtam el, és akit szeretni akarok. Kicsoda képes erre? Csak az, akiben hitáltal ott él Krisztus, mert csak ő képes így szeretni. Nagyon vágytam erre a boldogságra, és nagyon akartam szeretni a férjemet. Nem ment könnyen a mi megszületése. Szerelem ide vagy oda, házasságkötésünk után erősen hullámzott a mi kapcsolatunk. De nagyon hálásak vagyunk Istennek, hogy 5 év alatt 4 fiúgyermekünk született, és elkezdtünk építkezni is.
A megtérésem után másodszor akkor kapott lendületet a hitem, amikor 7 éves házasként Zsuzsi egyik volt évfolyamtársának, akkora már keresztkománknak, Szabó Ónódi Juditnak és Szabó Lacinak, akik egyébként a gyülekezet tagjai, úgy tudom, az invitálására elmentünk egy házassággondozó hétre. Ez nem az első volt, de az első között volt 1991-ben. Még kimondani is elég rémisztő, hogy milyen régen volt. Debrecenben volt, és akkor találkoztunk ott olyan tanításokkal, amire mindenképpen utaltak már Zsolték is, meg utalunk mi is, amelyek egy új megvilágításba helyezték az én számomra akkor azt, hogy az Isten igéje mennyire aktuális teljes egészében, és mennyire irány mutató arra vonatkozó, hogy miként éljünk, miként éljük akár a házasságunkat, akár egyáltalán. Azon a héten egy csodát is megéltünk, mégpedig én Debrecenből ide Pomázra anyósomékhoz hoztam el a három fiunkat, és a hét utolsó előtti estéjén eljöttem értük. Egy trabantunk volt, lehajtottam a hátsó ülést, és egy takarót tettem rá. A fiúk ott aludtak éjszaka a trabant hátsó részében, én meg az első ülésen, a vezetői ülésen, de aztán hirtelen felébredtem. És szembe jött két reflektor, és éppen egy kanyarban voltam. Húztam egyet a kormányon, és a két tükör találkozott csak egy hatalmas csattanással. A másik elszágódott, én lefőttem, és megérkeztünk baj nélkül, mert tényleg hálát adtam imádságban, utána már frissen vezettem hazáig, és másnap mentünk a záró alkalomra. Azon a héten megtért az egyik barátunk, azóta barátunk, és elmondták a többiek, hogy előző este a megtérése után ő imádkozott azért, hogy mi baj nélkül hazaérjünk. Úgyhogy ez egy csoda volt nekünk is, meg neki is. Mindenképpen megerősített abban, hogy Isten gondot visel rólunk, és valamiért még van valami dolgunk ezen a világon.
Számomra is nagyon megerősítő volt a házas hét, amin részt vettünk. Nagyon sok dologban nyílt fel a szemem. Meg kellett látnom, hogy Isten után Áron van a második helyen, nem én, ő a fontosabb. Nagyon fontos, hogy beszélgessünk rendszeresen, őszintén, hogy elmerjem mondani, hogy mit gondolok. Nem a társam az ellenség, hanem a gonosz, aki az egységünk ellen harcol. Áron tökéletes ajándék, hibájai javamra vannak és formálnak engem. Ezen a héten derült ki az is, hogy nem tudtam megbocsátani. Ez egy hosszú-hosszú folyamat volt, mert ezt meg kellett tanulnom. Nagyon fontos volt, ugye gimnazista korom óta olvastam az igét is, hát rendszeresen olvastam, de nem értettem. És kaptunk egy csendes óra útmutatót, és én azért vagyok ennek hálás, mert kezdtem megérteni, hogy Isten mit akar üzenni az ő igéjében. A közös imádságnak óriási ereje van, és az, ami már délelőtt is elhangzott, hogy az Istennel való kapcsolatunk az, ami meghatározza a házastársunkkal való kapcsolatunkat. A következő évben apró pici változások történtek, és működtek, amik megváltoztak, és nagyon hálásak voltunk ezért. Örültünk az eredményeknek, és hittük, hogy ha ez nekünk segített, akkor másoknak is fog. És tovább kell adnunk. Isten elhívott minket erre a szolgálatra, és nagyon hálás vagyok, mert az Istennel, a házastársammal, a gyermekeimmel való kapcsolatomban nagyon sokat tanultam a bibliai házassággondozó szolgálat munkatársaitól, és ezt igyekszem azóta is továbbadni. Néhány szó a gyermekeinkről, hogy miért vagyunk hálásak értük. Ugye Isten alkotta őket, ő ismeri a legjobban, ő bízta ránk őket. Ajándékba kaptuk, hogy szeressük, neveljük, bátorítsuk és fegyelmezzük őket. Nagyon sokat imádkoztunk értük, és most is imádkozunk. Nem csak értük, hanem a házastársukért. Amikor pedig kicsik voltak, igyekeztünk példát adni, nevelni őket. És megtapasztaltuk Isten hűségét a gyermekeink életében. Most csak három példát szeretnék mondani nektek. Amikor a negyedik gyermekünket, Márkot vártam, és róla azért szeretném, azt még el szeretném mondani, hogy itt ebben a gyülekezetben kereszteltük meg, Szabó Noémival együtt, úgyhogy nagyon kedves ez a hely számunkra. Amikor vártam őt, akkor hamarabb be kellett feküdnem a kórházba, mert a nyakán volt a köldökzsinór. Aznap reggel az 50. Zsoltár 15. verse volt. A napi ige, hív segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítlak, és te dicsőítesz engem. És bíztam Istenben, ott volt a végén, hogy dicsőíteni fogom, mert megtartott mindkettőnket. Meghallgatta az imádságunkat. Egy másik nagy próba és komoly változás volt, amikor a második fiú gyermekünk 10 évesen egyik napról a másikra cukorbeteg lett. Engem nagyon megviselt, mert ugye aggodalmaskodó típus vagyok, de Áron nagyon sokat segített, hogy Isten szeretetére figyeljek. Nagyon sokan imádkoztak értünk, a gyermekünk keresztszülei, nagyszülei, testvérei, barátai, és igenis meg kellett tapasztalnom, hogy akik Isten szeretik, azoknak minden a javukra van. Meg kellett tanulnunk együtt élni ezzel, gyermekünknek is, és nekünk is. Az utolsó példa, hogy az egyik gyermekünknek tanulási problémái voltak, most eszembe jut, amikor telefonáltam édesanyának, és mondtam, hogy borzasztó, hogy egy gyermekemmel milyen sok gondom van, azt mondta, hogy örüljél, hogy csak egyel, és a másik hárommal nincs. Sokat tanultam vele, és külön órára járattuk. Nagyon aggodalmaskodtam, hogy hogyan fogja tudni elvégezni az iskolákat. És hálás vagyok Istennek, mert egyetlen egy olyan évfolyam indult a református gimnáziumban, se előtte, se utána, ami olyan gyerekeket vett fel, akik tanulási problémákkal küzdöttek. Úgyhogy nehezen, de elvégezte a gimnáziumot. Aztán sikerült egy 2 éves művészeti iskolát is elvégeznie, és megszerezte a főiskolai diplomát. Ebben is megtapasztaltuk Isten hűségét. Nagyon hálásak vagyunk a fiainkért és a házastársaikért is, akiket befogadtunk a családunkba, és persze az unokákért is. Én nagyon igyekszem segíteni. Nekem nem sok segítségem volt, amikor kicsik voltak a fiúk. Én igyekszem segíteni a menyeimnek, ahol tudok. És ahogy édesanyám mondta, ő neki nem 7 gyermeke van, hanem 14. Úgyhogy én is igyekszem saját gyermekemként tekinteni a menyeimre. És nagyon örülök, hogy Áron édesanyámnak szólítja az édesanyámat.
Tulajdonképpen így még itt beszélünk, én meg itt csak oldalt állok, és felmerült bennem, hogy mennyire tartozik ez ide, és újra megerősödik bennem, hogy valahol az a hűség, amiben az Isten nevelt, hűségessé formál bennünket, az szorosan ide tartozik. Mert hogy ezt a bizonyságtételt más apropóján is, másfajta megfogalmazásban nyilván elmondtuk már. Nagyon fontosnak tartottam, hogy kapcsolódjak Zsuzsihoz, az, hogy támogassam a fiaimat. Olyan jól kitanultam ezt, hogy azóta a munkahelyemen is használom ezt, hogy milyen pályára szánt téged Isten, rakjuk össze, milyen adottságaid vannak, gondolkodjunk el ezen. Magyarul pályaválasztási tanácsadást csináltam nekik, mert hogy fontossá vált, hogyha mikor kicsik voltak, akkor kevesebb idő jutott rá, legalább a nagykorukba jobban odafigyeljek. És hálát adhatunk, mert mindenki megtalálta a maga útját. Nyugodtan mondhatom, hogy örömmel végzik a munkájukat, sőt, azt is mondhatnám, ez nem dicsekvés, nehogy félreértsék, hogy sikeresek abban, amit csinálnak. Hálásak vagyunk ezért, mert hogy hisszük, hogy az, hogy erre a felismerésre jutottunk, hogy jutottam én, hogy fontos, hogy így elbeszélgessek velük, és ne csak az iskolai pályaorientációra hagyjam ezt az egészet, hogy a család vezetőjeként van ilyenfajta feladatom, azt közben ismertem fel. 3 családosak, már a negyedik az eljegyzését ülte, és nyáron készülünk az esküvőre, van 7,5 unokánk, úgyhogy nagyon szépen növekszik a család, és hisszük azt, mindannyian gyülekezetbe járnak. Mindenkinek van szolgálata, és megint nem a dicsekvés, hanem a hálaadás. Azért, hogy az Isten megáldotta a hűségünket ebben, mert otthon érzik magukat valahol, az ő környezetében. És hát a lányok, mert hogy nekünk fiaink vannak, úgyhogy az a 4 lány, akiről beszélünk, ők is bekapcsolódtak ebbe, mégpedig nem csak azért, mert a házasságlevelük erre kényszeríti őket, hanem szívük szerint is. Hát a befogadást illetően, ha már ez a korábbiakban is elhangzott, azért ez nem volt egy egyszerű történet. Nem volt egyszerű az sem, hogy elengedjük a fiúkat, de nem volt az sem, hogy a nagyon különböző 4 lányra azt mondjuk, hogy igen, hát ők is a család részesei, vagy részei már. Mert hogy mindenkiben találtunk azért olyan pontot, amit mi nem úgy képzeltünk volna el. Na ezt is tanuljuk egyébként, hogy felelőtlen, felelős nagyszülőként hogy kell élni, mert ez meg egy következő fokozat, hogy bizonyos értelemben felelőtlen vagyok, mert a szabályokat már apa anya találja, aki nem én. Abban az értelemben meg felelős, hogy én azt képviseljem az unokáim előtt. De nyilvánvaló, hogy ez egy más minőség. Egy sokkal felelőtlenebb, örömteli minőség. Nehéz próbákról is essen szó, mert hogy eddig úgy szépen ível ez az egész dolog, de hogy mégis idehozzunk, mert azt ígértem az elején, hogy a megtérésem részleteit nem is mondom, de hogy azért, hogy milyen mélységeket jártunk meg, és hogy hogyan tart a kiképzés, ahogy szoktam mondani. Arról mégiscsak itt az ideje, hogy mondjuk néhány szót. Az előző két mérföldkő után, tehát a megtérésem és a házasság gondoló szolgálat hetén való részvétel után, akkor következett be egy nagy krízis és egy nagy előrelépés is az életemben, amikor 2012 környékén a akkori gazdasági válság vége felé az én cégem is mély repülésbe kezdett. Arra tettem utalást, hogy gépészmérnök voltam, aztán nagyon sokáig tanítottam egy középiskolában, utána pedig vezetési tanácsadással foglalkoztam. Hát a tanácsadó, mint fogalom, ez bizonyára mindenki számára ismerős, ez az a kategória, aki ellopja a pénzt. Tehát, de hogy most értsük jól, de hogy abban az időben, azon a területen, ahol én dolgoztam, ez az oktatás így volt, ott volt egy erős dekonjunktúrája ennek. Tiszta lelkiismerettem éltem ezt végig, tehát nem én loptam el a pénzt, jelentem, de hogy a gazdasági válság még sok minden miatt kiürült a mi piacunk. Viszont ez nem csak ennyit jelentett, hanem sokkal többet. Tehát egy teljes egzisztenciális válságba haladtunk bele, léptünk bele, éltük meg. Akkor kristályosodott ki a számomra az, amit azóta is előszeretettel mondok, mindenféle kérdés, probléma kapcsán, hogy a dolgoknak nem biztos, hogy mindig oka van, de célja mindig van. És én ekkor ezt éltem meg abban a nagyon nagy nehézségben, amiben kerültünk, hogy vajon most Isten mit akar velem? Hát ha ide engedett, akkor mit akar velem? És hát ez egy több éves tipródás volt, amire eljutottam oda, hogy min akar az életemben változást, hogy hova akar eljuttatni, és hogy a kettőnk kapcsolatát hogyan akarja építeni. Nem egy bibliai idézet, de ismerjük a mondást, ami nem öl meg, az megerősít. És valóban így volt ez, hogy ebből megerősödve jöttünk ki. Megerősödve jöttünk ki a házasságunkban, ahol a feleségem hűségesen ott állt mellettem. Tehát nem mondta azt, hogy elszúrtad, nincs egy fillérünk se, miből fogunk élni, nem tudom. Ugandai ismerőseim mesélték, hogy ott a férjek megkapják ezt néha a feleségüktől. Nem csak Ugandában? Vagy vannak ugandai ismerősök? És hát borzalmas évek voltak, és Isten ebből is, meg sok mindenből jót hozott ki, és jót tud kihozni. Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk, és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk. Bízzál az Úrban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj. Minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet. Az előző ige az arról, hogy álljunk ennek az egésznek, a másik meg arról, hogy hogyan tekintsünk előre. Nekünk mind a kettő akkor nagyon, nagyon fontossá vált. És nem, persze Föl tudtuk az egész történetbe keresni azt, hogy vajon mit ronthattam én el. Mi lett volna, ha? De ezek történelmietlen kérdések. Persze tanulni kell belőle, nem ez a kérdés. De hogy hogyan tekintünk előre, az a nagyobb tét, és az a nagyobb, annak van nagyobb hozama, hogyha ezt meg tudjuk fejteni. Úgyhogy mi túléltük ezt a krízist, és jelentem, jól jöttünk ki belőle, még hogy hogyan, arra picit vissza fogok térni.
Már Áron mondta, hogy nagyon komoly veszteségeink lettek. Ugye hallottuk a tanítást évről évre, hogy hogyan kell az anyagiakat kezelni. Próbálkoztunk is, de ez kevés volt. Nem volt változás, és volt egy szilveszter, amikor leültünk mind a ketten, és leírtuk egy lapra, hogy miben hibáztunk, mi volt az, amit nem adtunk át az Isten kezébe tételesen, egymás ellen is, és ő ellene is. És bocsánatot kértünk ezért, és ő megbocsátott. Tudjuk, érezzük és tapasztaljuk, hogy nagyon szeret minket. És hálásak vagyunk azért, hogy egységet adott ebben a nehéz időben, erőt, kitartást és hitet, hogy változtassunk, és olyan hálásak vagyunk, hogy sikerült változtatni, és megerősítette a kapcsolatunkat. Ebben is az ő hűségét tapasztaltuk meg. A Zsoltárok könyvébe olvashatjuk a 91. résznél. Mivel ragaszkodik hozzám, megmentem őt. Oltalmazom, mert ismeri nevemet. Ha kiált hozzám, meghallgatom. Vele leszek a nyomorúságban, kiragadom onnan, és megdicsőítem őt. Megelégítem hosszú élettel, gyönyörködhet szabadításomban. És csodálatos ajándék volt, hogy a következő évben Isten megajándékozott minket az első unokánkkal.
Hogy célja van Istennek azzal, ami megeshet a mi életünkben, azt 2,5 példával hadd hozzam ide. Az egyik bizonyára az egyik célja, vagy az egyik jelentős momentum ebben a dologban, hogy 2015-ben megtaláltam azt a hivatást, és a szónak a jó értelmében és teljességében mondom ezt a szót, hogy hivatást, ami a Váli István Református Cigány Szakkollégium vezetése Debrecenben. Én nagyon jól tudom, tisztában vagyok azzal, hogy nem csak Ugandában, de Magyarországon is a cigány kérdés egy nagyon megosztó kérdés. Tehát akár az egyházban, akár a társadalomban ez a kérdés nem egy egyértelmű dolog. Én ebbe az ügybe úgy álltam bele, hogy az Isten a szívemre helyezte, otthon vagyok, a helyemen vagyok. 5 doktoranduszunk van most közöttük. Nagyon-nagyon nagy örömöt jelent akkor, amikor ezek a fiatalok bizonyságot tesznek. Óriási élmény a számomra az, amikor látom, hogy most értsük jól, mekkora társadalmi hasznosságot hajtunk. Vannak, akik csak ezért szeretik a Roma Szakkollégiumot meg a cigány missziót, mert társadalmilag hasznos. Én azt mondom, hogy az Isten országa növekszik általuk, és abban a hitben, abban a reménységben, abban a tapasztalatban vagyok, hogy nem hiába való a mi bizonyságtételünk ott. A másik, hogy megmaradt a szervezetfejlesztő tevékenységem, és ennek a tevékenységnek a mentén továbbra is most már egyre intenzívebben foglalkozom keresztény közösségek, gyülekezetek növekedésének a támogatásával. Tehát nem tanácsadó vagyok már, amit az előbb mondtam, hogy megmondom a frankót, amikor oda megyek, hogy azt kell csinálni, hanem egy olyan, ma ezt a kifejezést használják rá, hogy coach, egy olyan segítő, együtt gondolkodó ember, aki ezeket a közösségeket segíti megújulni. De elsősorban ez egy új evangelizációs módszer. Mert hogy a lényege nem az, hogy csináljunk egy csomó programot, hogy szervezzük meg mindenféle bulit, utazzunk ide, utazzunk oda, be lehet szippantani egy csomó embert, és többen lesznek, akik a persejbe dobnak, hanem a kérdés az, hogy te, miben kellene, hogy megváltozzál? Te, mit kapsz abból, hogyha az evangéliumot komolyan veszed? Milyen lehetőségeket kínál az Isten országa itt ma azok számára, akik még kívülről kacsingatnak, vagy nem kacsingatnak. Nagyon nagy örömmel végzem, nyilván főállásban dolgozom valahol, ez csak egy ilyen mellékes, de nagyon hálás vagyok érte. És hát a két és fél azért, mert a bibliai házasság gondozó szolgálatban, amióta a cigány misszióban dolgozom, kicsit visszafogottabb vagyok, de nagy örömmel veszünk részt a házasság megújító hétvégeken, vagy egy-egy alkalommal, egy-egy bizonyságtételen. Nem látszik semmi. Testvéreim, én egyet teszek, ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak nekifeszülve, futok egyenest a cél felé. Isten mennyei elhívásának Krisztus Jézusban adott jutalmáért.
Két éve Áron heti 53 órában dolgozott egy projekt miatt. Nagyon egyedül voltam. Nagyon nehezen viseltem ezt a két évet, de már az elején is. És amikor hazaért, ugye egy ilyen hosszú nap után, akkor ő pihenni vágyott érthetően. Volt, amikor ezt el tudtam fogadni, és megértettem, de voltak, amikor az érzelmeim és a gondolataim nem tudták ezt elfogadni. Amikor megváltozott a vonat, ha visszatérek a délelőtti, előre kerültek az érzelmek, és hátulra a hit. Akkor arra gondoltam, hogy már nem szeret Áron, hogy nem is szól hozzám, egyszerűen nem is eszik velem, tehát nem éreztem, hogy van egy házastársam. Komoly elvárásaim voltak, hogyha én az ágyba viszem neki a vacsorát, akkor én vajon ezt mikor fogom megkapni? Hát sokat kellett rávárnom. Különösen akkor történtek ezek, amikor nem tudtunk együtt imádkozni, vagy nem akartam vele imádkozni. Voltak ebből konfliktusok, harcok, sírás és bocsánatkérés is. De nagyon hálás vagyok, mert abban a nehéz időben határoztuk el, hogy ez lesz a születésnapi ajándékunk egyik tavasszal, másik ősszel, hogy elmegyünk egy hétvégére pihenni. Mint mondtam, napközis tanító és hitoktató vagyok, és nagyon szeretem a hittanórákat, mert ott tényleg őszintén tudok bizonyságot tenni Isten szeretetéről, és megvilágosítani a gyerekeket arról, hogy Isten ma is élő, munkálkodó, imádságot meghallgató Úr. És közel ugyanebben az időben történt, hogy a munkahelyemen, az iskolába, hát az egyik napról a másikra eltettek amellől a kolléganőm mellől, akivel nagyon jól tudtam együtt dolgozni. Nem értettem. Tovább kellett vinnem azt az osztályt, amit éppen vittem, és nagyon-nagyon nehéz. Ilyen nehéz osztályom még soha nem volt. És nem értettem, hogy ennek miért kellett így történnie. Én jól végeztem a munkámat, elég sok pozitív visszajelzést kaptam, és mégis érthetetlen volt számomra ez a döntés. És nagyon megfáradtam mindenféle értelemben, fizikailag is, lelkileg is elegem lett a tanításból. Áron együttérző volt, de ez az állandó hullámzás, hogy először volt olyan, hogy hittem, hogy hát lehet, hogy ez Isten akarata, de inkább erősebb volt bennem az, hogy nem szeret Isten. Ha szeretne, akkor ezt nem engedte volna meg. Szégyeltem is magam akkor, amikor ezt nem tudtam elfogadni. És elhitette velem a gonosz, hogy én ezt nem érdemeltem meg. De lehet az is, hogy nem vagyok jó tanítónak se. Hát az ilyen meg még szolgálni se menjen. A gonosz nagyon hazug és csaló. Amikor lefele néztem, és magamat láttam, és a helyzetemet, akkor mint egy ilyen spirál csúsztam egyre lejjebb. Nagyon nehéz időszak volt ez. Aztán nyáron kaptam egy igét egy nagyon kedves barátunktól. Az volt ezen, hogy drágának tartalak és becsesnek, mivel szeretlek. És ettől kezdve a reggeli csendességeimbe Isten mindig olyan igéket adott, amivel egyértelműen tudtam ráadta, hogy szeret. Megmutatta, hogy kicsoda ő, hogy mit tett értem. Megmutatta, hogy mennyire elfogadja az én háborgásomat, haragomat, és aztán elfogadta a bocsánat kérésemet is. Mert be kellett vallanom, hogy csak magamra néztem. Nem azt néztem, hogy Isten hova akar helyezni, és vajon miért, hanem azt, hogy én mit akartam, és én mit képzeltem el magamról. Azóta is minden nap kérem az erőt, a szeretetet, mert nagyon nehéz ezzel az osztállyal. Imádkozom a gyerekekért is, és elhatároztam, hogy békességgel és türelemmel várom, hogy jövőre hova fog helyezni az Isten. Mert az Isten igéje élő és ható, élesebb minden kétélű karnál, áthatol az elme, lélek, az ízületek és a velők szétválásáig, megítéli a szív gondolatait és szándékait. Azt értettem meg, hogy legyek tanítható és legyek engedelmes. Ne keményítsem meg a szívemet, ne tartsam a haragot, hanem bocsássak meg, és tudjak bocsánatot kérni.
Ebben a két krízisben, tehát az én egzisztenciális válságomban, illetve a Zsuzsi, itt közben gondolkodtam rajta, hogy hát olyan piti dolog ez, nem? Hogy most eltették abból, mit kell ebből ekkorát főfújni? De hogy ki hogyan éli meg azt a kívülről pitinek tűnő dolgot, az egy más kérdés. De hogy ebben a két krízisben Isten nagyon sokat formált bennünket, a kapcsolatunkban is, egymással, meg a vele való kapcsolatban is, hogy megmaradni hűségben, hozzá elsősorban, meg egymáshoz elsősorban, akkor, amikor szüksége van a másiknak rám, akkor, amikor Isten így akar használni, így akar, hogy akár egyfajta karrier derékba törik, akár egy másfajta elképzelést egészen másként kell újra fogalmazni. Ez mind-mind most már ismétlésként hozom érész ide ennek a bizonyos kiképzésnek a része, a mi nevelésünknek, növekedésünknek az útja. Úgyhogy haladva az úton, holtodiglan formálódunk.
Nincs kép.
Aha, bocsánat, az kép az kell, mert azon mi vagyunk.
És egy búcsúzóval a Kolossé beliekhez írott levél második fejezet, 6.-7. versét szeretném kívánni nektek. Mivel tehát már elfogadtátok Krisztus Jézust az Urat, éljetek is ő benne, gyökerezzetek meg, és épüljetek föl ő benne, erősödjetek meg a hit által, amit tanultátok, és hálaadásotok legyen egyre bőségesebb.
Köszönjük a figyelmet.
Köszönjük neked, mennyi édesatyánk, hogy a házasságban adtál mellénk olyan hűséges társat, aki minket kiegészít. Bocsásd meg, hogy azzal, hogy mi el akarjuk dönteni, hogy mi jó és mi rossz, és nem rá tőled kérdezzük ezt, mindig el tudjuk azt dönteni, hogy a mi házastársunk hozzánk illik, nem illik hozzánk. De köszönjük azt, hogyha visszatalálunk te hozzád, akkor te újra és újra nyilvánvalóvá teszed, hogy te nem döntöttél rosszul. Bocsásd meg nekünk azt a sok háborgást, azt a sok méltatlankodást, amit a házastársunkkal kapcsolatban érzünk. Köszönjük, Uram, a te bölcsességedet. Köszönjük, hogy te pontosan azt adod, mire nekünk szükségünk van. És kérünk téged arra, hogy egyen-egyenként újítsd meg a mi hűségünket, adj nekünk új szempontokat, adj hálát a szívünkbe, hogy rád nézve, hogy mit tettél értünk, újra és újra végig tudjuk gondolni, hogy mit teszünk mi. És néha az arcunk pirul, amiket teszünk, de köszönjük, hogy te nem fáradsz ebbe bele, hogy újra és újra próbálsz minket nevelni, hogy újra és újra lehajolsz értünk. Így köszönjük azt, hogy kimondhatjuk őszinte szívvel, nagyon mélyről, hogy mindent, amit te teszel, az jó. És kérünk azt, hogy munkáld ki ezt a mi életünkben. Amen.